is kéne sokkal jobban figyelni ezekre a dolgokra. Talán azért legyen valami rossz is. Voltak olyanok, hogy nőnap megvető, és akkor mindenütt műsorok voltak, ami tulajdonképpen nagyon jó volt, mert hát akkor lehetett összekeresni egy csomó pénzt. De olyan, hogy nem mondjuk egy naponta 18 előadás, az kifejezetten rosszul esett, mert volt olyan mondjuk a 6.-7. előadás, hogy bementem a színpadra, és azt mondtam, hogy Jézusom, én ezt már mondtam. Na nem baj, akkor elmondom még egyszer. Ha nevettek, akkor még nem hallották, ha nem, akkor nem tudom tovább még. Tehát, de az kifejezetten kellemetlen érzés volt.
Bodrogi Gyula színművésszel Rékai Gábor beszélgetett. A portré műsor 2000-ben készült, és legutóbb 2004. január 23-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Föld alatti Budapest. A Milfav. Ma mutatták be a főváros és a sajtó képviselőinek a föld alatti elektromos vasutat. Őszinte csodálkozással bámulták a jelen voltak a nagy művet, mely nem csak praktikus voltánál fogva érdemel dicséretet, hanem meglepő, mint nagyszerű alkotás is. Az alant átfúrt és fent összedrótozott fővárosnak közlekedési vonala a föld alatt. Az elektromos Budapest föld alatti csodája ez, hol az ember a 35 fokos nyári melegben fázni fog, ahol a kézzadt fővárosiak szívesen fognak nyaralni. A pálya összesen 3695 méter hosszú. Ennek befutására ma délután 10 perc és 40 másodperc kellett anélkül, hogy az egyes állomásokon megállott volna az a három kocsi, mely a vendégeket vitte. Az állomások körülbelül 70 másodpercnyire vannak egymástól. A társaságnak 20 kocsija van, de mi hamar lesz több is. A kocsik meglepően szép kiállításúak. Mind meg annyi szalon, 12 méter hosszú és 2 méter 20 centi széles. A közönségnek szánt helyen az ülések csak a fal mellett vannak egész körül. Az ellipszis alakú egyetlen padsor 28 személynek szolgál ülőhelyül. Benyúló padok nincsenek. Elül és hátul van a kocsi vezető helye, külön retezben, melyből a közönség közé lépni nem lehet. Az egy irányban haladó kocsik állomástávolságban mintegy másfél percnyire fogják egymást követni. A megengedett menetsebesség óránként 40 kilométerben van megállapítva.
1896. április 7-én a Budapesti Hírlap tudósított így a nagy eseményről. A Kisföld alatti, vagy ahogy a szakma nevezi, a Milfav még hosszú hónapokig lázban tartotta a milleniumot ünneplő fővárosi és vidéki közönséget. A kontinens első föld alatti vasútján Medvecki Ágnes múzeológus társaságában utaztunk végig, az érdekesebb állomásokon pedig ki is szálltunk beszélgetni, mert a kocsik belseje túl zajos. A korszak hangulatát korabeli újságcikkek, Medvecki Ágnes könyve és természetesen zenék segítenek majd felidézni.
A Vörösmarty téren állunk, a Vörösmarty téri végállomáson, amit a hallgatók, illetve az utazó közönség leginkább a Zserbó cukrászdáról ismer, ez az egyik leghíresebb létesítmény itt a téren és a legnépszerűbb. Ezen kívül még miről nevezetes ez az állomás?
Hát ez az egykori Gizella téri végállomás, és talán a legnevezetesebb arról, hogy innen indult a különösen díszes kocsival, a 20-as úgynevezett királyi kocsival, Ferenc József 1896. május 8-án kíséretével együtt a föld alatti útjára, első föld alatti útjára, mert aztán később, szeptemberben Vilmos császár kíséretében ismételten meglátogatta a föld alatti vasutat. Az első alkalommal az állatkerti állomásig utazott, és a vasút annyira megnyerte tetszését, hogy kegyesen megengedte, hogy azt őróra nevezzék el.
A Kisföld alatti hogyan készült fel erre a látogatásra? Esetleg külön kocsit gyártottak erre az alkalomra, vagy külön kocsit állítottak be, vagy mégis milyen intézkedéseket tettek akkoriban?
A 20-as számú kocsi volt az úgynevezett királyi kocsi, ahogy mondtam. Ez egy teljesen eltérő szerkezetű és kialakítású jármű volt, eltért a többi 19-től. Ez volt tulajdonképpen először ilyen próbakocsinak szánták, aztán az építés során döntöttek úgy, hogy ez lesz a vendégek fogadására alkalmas kocsi. Ennek a forgóváza is érdekes volt, a kerekek átmérője különböző volt, az ajtó sem a kocsi közepén volt, hanem a két végén, és díszes faberakások voltak rajta még.
Milleniumi kiállítás 7. napján látogatta meg föld alattinkat a király. A Gizella téri állomást piros szőnyeg borította. Szakadó esőben várta a közönség az uralkodót. Ferenc Józsefet Bánfi miniszterelnök kísérte. Az előcsarnokban Dániel miniszter és Vörös államtitkár fogadta a királyt, és vezette le a szőnyegekkel ékesített perrondra, hol Balázs Mór, Jelinek Henrik, Lukács József és Hűvös József igazgatók várakoztak. Az igazgatóság tagjai ő felségének pompás albumot nyújtottak át, mely az építésre vonatkozó fényképekkel van tele. A miniszter fölkérte ő felségét, hogy a vendégkönyvbe írja be a nevét, mire a király szép vonásokkal írta be. Ferenc József 1896. május 8-a. A király egyúttal megengedte, hogy az új vasút Ferenc József föld alatti villamos vasútnak neveztessék el. 12 óra után 6 perccel a király beleült az egyik földíszített kocsiba, melyben kívüle a fogadására megjelent urak is helyet foglaltak. Egy másik üres kocsi ment a királyi kocsi előtt, melyet Stromszky és Lukács mérnökök vezettek. Ő felsége szakszerű kérdéseket intézett útja közben az igazgatókhoz, és megjegyezte, ilyen gyorsan még nem épült vasút, mint ez a vasút. Majd azt mondta, a vasút igen szép, és örülök, hogy megtekinthettem.
Egyébként ez a kocsi sokáig aztán később forgalomban is volt, majd a múzeumba került, aztán ismét átvették a forgalom számára, és sajnos egy baleset következtében az egyik telepen belehajtott egy másik kocsi, és ezért szét kellett bontani, és csak néhány alkatrésze maradt meg, ezt őrizik a föld alatti vasúti múzeumban, ezekből néhányat.
Amikor a Vörösmarty téri állomás elkészült, akkor ezt is egy díszes külső épület borította a lépcső lejárót. Ez hova lett, és hogy nézett ki egyáltalán ez a kis épület?
Ezt a lejáróházikóknak nevezték. Itt és az oktogonnál hasonló stílusú, illetve azonos épületet emeltek. Hát ezeket majolika, színes majolika téglákkal díszítették, vasvázasak voltak. Ezek is egyébként a díszítő elemeket azt a zsolnai porcelángyár készítette, ugyanúgy, mint a falakat burkoló csempéket is.
És ennek mi volt a szerepe ennek a házikónak?
Hát, hogy védje részint az utasokat az elsőtől, hólétől, és hát részint az állomásokat is, ugye kevésbé folyt be az állomásra, hogyha a védtető a házikó védte.
Mikor és miért bontották le ezeket az épületeket?
Ezeket a 10-es évektől kezdődően 1925 között bontották le, azért, mert az akkori ízlésnek már nem feleltek meg, és részint akadályozták is a kilátást az utcán.
Talán a Deák téri állomás, ahol most állunk, talán ez ment át a legtöbb változáson, mind az elhelyezését, mind a szerkezetét tekintve.
Hát ez így van. Régebben ott az evangélikus templom közelében volt az állomás. Most ennek a lejárónak az volt az érdekessége, amit itt emeltek, hogy itt egy épületben volt a lejárat meg a feljárat.
Ez volt a legnagyobb épület.
Ez volt a legnagyobb, ez 102 négyzetméteres alapterületű volt, míg a másik kettő, az egyik 18, a másik 24, a másik két stílus.
Nagyon díszes épület volt ez.
Igen, és hát ez be üzletek is voltak, egy időben még halüzlet is volt, aztán többnyire virágüzlet, könyvüzlet, ilyenek. Ezt bontották le a legkésőbb. Most amikor lebontották, akkor olyan csőkorlátokat készítettek, amik tulajdonképpen ma is vannak a többi állomásnál. Ezt az állomást, a Deák térit 1956-57-ben építették át, amikor is a kelet-nyugati metró építése miatt egy éles kanyar szakaszt kiiktattak a vonalból, és ezzel kapcsolatosan az állomást is áthelyezték ebbe a kiiktatott vonal szakaszon, létesült aztán később a Föld alatti Vasúti Múzeum.
Ez milyen hosszú ez a kiiktatott pályaszakasz?
Hát ez eredetileg 80 méter volt, ebből 60 méter tudtunk hasznosítani úgy, hogy ebből 40 méter a kiállítási rész. Ekkor a 73-as rekonstrukció során ugye felszabadultak a régi járművek is, és ezeket is be lehetett a múzeumba helyezni.
Tehát az eredeti járművek 1896-tól gyakorlatilag 1973-ig közlekedtek?
Igen.
Ezek a még a Ferenc Jóska által is használt járművek.
Hát igen, kivételt képez ugye az 1960-ban forgalomba állított vezérlő pótkocsik, de ebből is egy a múzeumba került. Ezek nem közlekedtek olyan hosszú ideig természetesen.
Eleinte az ős metró, az ős kis föld alatti kocsiai szólóban közlekedtek, ugye?
Igen, bár már nagyon korán felmerült föld alatti vasúti szerelvények közlekedtetésének gondolata, hiszen az állomásokat is tulajdonképpen két motorkocsi hosszra építették, és pontosan egy évvel a megnyitott követően volt egy kísérlet is az összekapcsolt motorkocsikkal. Ez azonban nem vált be valószínűleg, pontosan nem tudjuk, hogy miért. Erre, hogy mondjam, igény is lett volna később, hisz már az első világháború idején felmerült a tulajdonképpen csukló szerelvényeknek a közlekedtetése. Sajnos azonban éppen a háborús konjunktúra pénzhiány miatt ebből sem lett semmi.
Azért érdemes meghallgatnunk, milyen lett volna, ha a század elején megvalósul a pótkocsi szerelvény terve.
A fülkébe vezető ajtó mellett a válaszfalon tükröket terveztek. A vasút motorkocsiaihoz hasonlóan a belső oldalfalakat ablakmagasságig fenyőfával akarták borítatni. Oldalfalanként 6 darab rögzített és 4 darab leengedhető ablakot terveztek, amelyeket gyapjú szövetből készülő görgőfüggönnyel és a kihajolást megakadályozó ráccsal is fel akartak szerelni. Az utasítás 14 pontban szabályozta az összekapcsolt kocsik vezetésének módját. A két kalauzon kívül szükség volt két kocsi vezetőre, akik a kocsik első vezető fülkében foglaltak helyet, és egy vonatvezető ellenőrre, aki a kocsi hátsó vezető fülkéjéből ellenőrizte a kocsi vezetők által adott jeleket. Az ellenőr volt felelős a vonatért. A kalauzoknak csak a kocsi indíthatóságát kellett jelezniük kész felkiáltással, erre a vonatvezető jelzőkürttel adott jelt az indulásra. A két kocsi vezetőnek egyszerre kellett bekapcsolni, majd ezután a vezetés feladatát az első kocsi vezetője látta el, aki egy, illetve két csengetéssel jelzett a másik kocsi vezetőnek a fékezésre, illetve a kikapcsolásra.
Az egykori Váci körútra, vagyis a Bajcsy-Zsilinszky útra érkeztünk, amely mindig zsúfolt átszállóhely volt.
A Kisföld alatti építése tulajdonképpen az Andrássy út létesítésénél kezdődött, illetve hát maga az eszme csak úgy akkor tudott megjelenni, amikor az Andrássy út elkészült. De az Andrássy út megépülése előtt mi volt itt?
Az Andrássy utat tulajdonképpen az 1870-ben megalakult közmunkatanács hozta létre. Hát addig nem volt utca itt, nem volt semmi. Akkor a Budapest fő utcája tulajdonképpen Sugár útja, ha úgy tetszik, a Király utca volt, amelyiken a zsufolt omnibuszok közlekedtek, és óriási közlekedési káosz volt a korabeli leírások és karikatúristák szerint legalábbis.
Már akkor is?
Már akkor is.
Korszak nagyszerű építésze, Évül Miklós lett az Andrássy út építésének művészeti vezetője. Az operaházat ő maga tervezte. 1870 után megkezdték az akkor még falusias, elgondolás nélkül épült utcák bontását. Rövidesen egyetlen összefüggő, 2,5 kilométer hosszú, 400 méter széles sivatag maradt a lebontott utcasorok az egykori Könyök utca, Kőméres utca, Hermina térhelyén. A térségen százával építettek kérész életű bódékat, amelyekben bámulatos, a Sugár útnál is világvárosiasabb látványosságban gyönyörködhetett a pesti nép. Itt mutatta be művészetét Donátó, a féllábú táncos, a Kratky Basik keleti bűvészcsoport. Itt tartotta előadásait Holden bábszínháza, Berger bácsi szellemszínháza, a Kutya, a Majom és a Polha cirkusz. Ám a földmunkák a korhoz és a mikorunkhoz képest elég gyorsan haladtak. 1875-re megkezdődött az operaház és a képzőművészeti főiskola alapozása. A mutatványosok kiszorultak a Városligetbe.
A 1876-ra elkészült Sugárúton csak omnibusz közlekedést engedélyeztek, pedig már ekkor jelentkeztek különböző lóvasúti engedélykérelmekkel, azonban a közmunkatanács mereven elzárkózott attól, hogy vasúti sinekkel csúfítsák el kedvenc útjukat.
Milyen burkolatot kapott az Andrássy út?
Faburkolatot, de ez csak 1884-re készült el. Most képzelje el, hogy ugye akkor rögtön már itt a lóvasutat, sőt később villamosvasutat akartak építeni, fel kellett volna szaggatni ismét az utat is. Úgyhogy...
Hát akkor annyira előrelátóak voltak, hogy nem tették rögtön ezt a faburkolatot? Ezt úgy kell érteni?
Nem, csak nem készült el.
Nem készült el? Azt
ugye akkor sem ment olyan gyorsan minden, úgyhogy ottan volt is némi vita a vállalkozókkal. Ez később egyébként a föld alatti építésénél is előfordult, hogy az alvállalkozók nem megfelelő tempóba dolgoztak.
Útra síneket lerakni, ahol a kocsiút parkettját portalanító olajjal öntözik. A rendőröknek mindig vasalt a köpönyege. A kocsik fogatok abroncsa piros és zajtalan gumival födött. A kávéházakban zsong az élet, az emberek örökké mosolyognak és örökké élni akarnak. kocsiút parkettja. Fakockákkal volt kirakva. Fakockákkal, amelyeken legszebben verhette ki a muzsikát a fogatok trap menete. S a legrugalmasabb, a legtartósabb, a legvilágiasabb útja volt a cseperedő fővárosnak. Utoljára 66-ban szakították fel csákányok aszfaltsírjukból a fakockákat, akkor is új burkolatot kapott az Andrássy út. Kockahalmok hevertek az úttesten, egy kiásott, régi romvilág kövei. Hogy hová kerültek a fakockák? Állítólag a villamos vasút telepeire szállították, hogy a trolli szerelőcsarnokainak burkolata legyen belőlük. De meglétükről senki sem tud. Csupán néhány darabjuk maradt meg a Kisföld alatti, Deák téri múzeumában kiállítási tárgyként.
Az ötlet az egyébként a Városi Villamosvasút Társaság vezérigazgatójától, Balázs Mortól származott.
Azt hiszem, ő az egyedüli nemesi származású úriember, akinek a címerében egy nem akármilyen ábra van.
Igen, hát ő a Föld alatti vasút létesítéséért kapta a nemesi címet, nemesi rangot, és a Föld alatti vasút stilizált motivuma található a címerében, egy alagút és a villamos áramot jelképező villámok.
Borsszem Jankó. Az Andrássy út fáit kivagdossák. Nincs is szükség rájuk. Ezután úgyis az Andrássy út alatt sétál majd a közönség.
Térjünk még vissza egy pillanatra az építésre. Mai szemmel nézve is meglepően gyorsan, a tervezéstől az átadásig meglepően gyorsan dolgoztak. Ez hogyan sikerült az akkori műszaki feltételekkel létrehozni?
Igen, tulajdonképpen összesen 21 hónap állt rendelkezésre, mert az engedélyezésnek a kikötése volt, hogy el kell, hogy készüljön a millenniumi kiállítás megnyitására. Hát az akkori kor legmodernebb gépeit, földmunkagépeket, sőt Vince Robert szabadalmaztatott elektromos üzemű betonkeverőgépet használták, villamos szivattyúkat, és nagyon intenzív munka is folyt. Mondjuk az első hónapottól eltekintve éjjel is dolgoztak, és úgy általában 1000-1200 ember dolgozott, az alvállalkozók embereit is beleszámítva az építkezésen rendszeresen. Úgyhogy 1895 novemberére el is készült az alagút. Végső határidőre az alagút teljes egészében elkészült, tehát a hatóságoknak a kekeckedése, hogy úgy mondjam, nem volt jogos.
Az építkezés során a kubikusok 150 ezer köbméter földet mozgattak meg. 52 ezer köbméter betont, 3100 tonna vasat építettek be. A többi között a MÁV gépgyár, Diósgyőr, Resica, a Schlick-Lichtig, a Siemens-Halske, a pécsi zsolnai gyár, a Nicholson, a Lánygyár kooperációjával. A forgalom előtt 1896. május 2-án nyitották meg. Budapestet felvillanyozta az új jármű. Volt olyan nap, hogy 35 ezeren fizették le a 20 filléres menetdíjat, de még hónapokig sorok kígyóztak a furcsa, eklektikus, kelevies stílusú lejárati házikók előtt. Ez nagyon sok utas, ha figyelembe vesszük a régi kocsikba kiszögezett táblát, 28 ülő, 12 állóhely.
Itt az operaház épülete és a vele szemben lévő szép díszes Drexler palota.
Az a balettintézet.
Ma a balettintézet, akkor vendéglő, meg kávéház, sőt, működött benne, sőt, itt volt a MÁV-nak a nyugdíjpénztára is, akkor a nyugdíjintézete, ami most a Vörösmarty utcai megálló közelében van. Szóval itt nem akarták a lejáróházakkal eltakarni ezt a két szép épületet, és ezért itt ilyen balusztrádos kőkorlátot emeltek, amelyik tulajdonképpen hát a felújításig meg is volt.
És a felújítás során mi történt vele?
Hát ahogy elnézem, átépítették.
Az 1995-ös teljes felújítás vezetője a BKV részéről Blahó Tibor főmérnök volt. Vlasit Sarolta kért tőle interjút.
Az állomásburkolatok, ezek a dísztéglák, amik a Zsolnai gyárban készültek 100 évvel ezelőtt, ugyanolyan méretűre és ugyanolyan színűre gyártottuk az újakat is, amivel burkoltuk az állomásokat. Ezek pietrák. Szerettük volna, és meg is kerestük a Zsolnai gyárat, és meg is rendeltük nála, de az idő rövidsége miatt a gyár nem tudta vállalni már ilyen nagy mennyiségű csempéknek, a nagy dísztégláknak az előállítását. Nagyon lényeges dolog volt, hogy a acélszerkezeteket, amik ugye a korábbi 100 éves megtámasztást szolgálták, ezeket megőrizve eredeti festéssel láttuk el őket. Általában zöld színűre festettük az oszlopokat és a gerendázatot, ami látható, kivéve egy állomást, az operállomást, ahol ezek a szerkezetek mind barna színűre kerültek lefestésre. Eredetileg is ez a festése volt az állomásoknak, és találtunk olyan oszlopokat, amik az eredeti színt megőrizték, és igyekeztünk ezt a színt utánozva újból helyreállítani.
Állomás kapcsán, vagy illetve a többi állomás kapcsán is előkerült a korabeli jegyautomaták és cukorkaautomaták, ugye, ami sokakat érdekelt már akkor is, mert egy technikai újdonság volt akkoriban.
Tehát tulajdonképpen a millenniumi kiállítás kapcsán jelentek meg leginkább az automaták a fővárosunkban. Az, hogy a föld alattén volt-e jegyárusító automata, vagy nem, ezt nem tudjuk, a mai napig sem teljes bizonyossága. Az kétségtelen, hogy a Föld alatti Vasúttársaság szerződést kötött a Stolwerk céggel, nem csak cukorkárosító, hanem jegyárusító automaták szállítására is. Több korabeli újság úgy ír ezekről az automatákról, mint amelyek voltak. Azonban később egy szót nem lehet találni az iratokban, hogy mikor tűntek el, egyáltalán mi történt velük. Nekem a személyes véleményem az, hogy ezeket valóban idehozták kipróbálásra, aztán a jópestiek már akkor is hamis pénzt vagy gombokat dobáltak bele, úgyhogy hamarosan tönkrementek, és ezért aztán el is tűntek.
A föld alatti pálya, mely mellesleg legyen mondva elég hűvös, és úgy nyár derekán sok náthának lesz okozója, nincs rendesen világítva. De világítják helyette a kocsikat, melyekről elül is, hátul is egy-egy elektromos reflektor vett fényt a pályatestre. A kocsik 2 percenként közlekednek, egymástól egy állomásnyi távolságban. Összeütközés karambol egyszerűen lehetetlen lesz. Érdekes, hogy jegszedő kalauz nem háborgatja az utasokat az egész vonalon át. Vannak ehelyett a lejáratoknál automaták, amik 20 fillérért a legelőzékenyebben kiadnak egy jegyet. Mindegyik automata ért majd annyit a pénzekhez, hogy meg tudja ítélni, melyik az igazi 20 filléres, melyik a hamis. A hamisat egyszerűen kilöki magából. Zajt szerencsére nem csap, és a hamisítót nem veszi üldözőbe. A valódinak pedig kiadja az ellenértékét, az egész vonalra szóló jegyet. Ferenc József föld alatti villamos vasút RT. Vonaljegy. Érvényes egy menetre a Gizella tér, Deák tér, Váci körút vagy az Opera állomástól az Ártézi fürdőig. 20 fillér. Ezen jegy, mely az utasnak közvetlenül tekercsről leszakítva adandó át, csak is azon állomáson és csak abban az órában jogosít beszállásra, amelyben váltatott. Másra át nem ruházható, ellenőrzés végett a forgalmi személyzetnek átadandó, kiszálláskor visszaszolgáltatandó.
Közben az oktogonra érkeztünk.
Ennek az állomásnak nevezetes tervezői voltak.
Hát a lejáróházikónak.
Ami ma már nem látható.
Ami nem látható. Sikandasz és Herzog tervezte, ugyanazok a tervezők, akik a Szépművészeti Múzeum épületét is tervezték. Most még egy érdekessége van ennek az állomásnak, hogy tulajdonképpen eredetileg nem ide tervezték.
Hanem hol van?
Hanem szembe, a körút előtt tervezték, tehát a lovagló út és a középső úttest közé akarták építeni.
Ami a szervizút és középső úttest.
Igen, hát ugye a szervizút ott voltak a sétalovagok, tehát ott lehetett lovagolni, tehát ott nem kocsival közlekedtek, hanem lóháton. Na most a hatóságok kívánták oda helyezni, azonban a társaság ragaszkodott ahhoz, hogy a mai helyen kerüljön kiépítésre a megálló. Ennek tulajdonképpen forgalmi okai voltak, jól indokolható forgalmi okai, hiszen így nem kellett a körúti villamos páron átmenni a föld alattival utazóknak, akik a belváros felől jöttek. A hatóságok indoka az tulajdonképpen az volt, hogy az épület az takarja a kilátást, és ezért tulajdonképpen ki kellett szélesíteni a járdát, tehát ugyanúgy, ahogy ma látható, ma érzékelhető. És ugye itt nagy forgalomra számítottak teljes joggal, úgyhogy itt a többi lépcsőt különbözően 2,5 méter szélesre építették a lejáratot, máshol csak 1,90 méter volt.
Legalább ennyire érdekes az is, hogy az oktogon és a többi állomás körül milyen történelmi események zajlottak.
Ember 1930. szeptember 1-én a nagy tüntetés délelőttjén, amikor 4500 rendőrt és 600 csendőrt vezényeltek ki a munkásság ellen, a föld alatti megállóhelyein volt a pihenőhely, a sebesült kötöző és az elfogadtak első kihallgatása. 1938. május 25-én részben a föld alatti szállította a Hősök terére a mennyei üdvösség hirdetőinek népes, száznyelvű sokadalmát. Pacelli bíboros ott misézett az euharisztikus kongresszus megnyitásának napján. Szegény tervezőjes Véger főmérnök bizonyára nem gondolt rá, hogy a pesti nép végső kétségbeesésében a vékony födémű kéregvasutat annak 50. születésnapján légoltalmi pincének használja. A liget platánfái alatt a németek légelhárító ágyukat helyeztek el. Augusztusban a szövetséges légierő ezeket támadta meg. Romba dőlt vagy kiégett a milleniumkor épített számos szép csarnok. Az emberek egymást taposták, hogy helyet kapjanak a föld alatti peronján. És csodák csodája, aki le tudott oda jutni, meg is menekült. Aki meg kint regett, halálos veszedelembe került.
Az alagút a II. Világháború során oktogon és az opera között egy helyen valószínű belövést kapott. Háború után a helyreállítás az nem volt egészen szakszerű, és a bontás során jutottunk el oda, hogy megtaláltuk ezt a helyet, találtunk egy keresztirányú gerendát, amely teljesen meg volt roppanva, és hát az beton, ahogyan helyreállították, az sem volt egészen tökéletes. Egy picit akkor megijedtünk, de hát szerencsére nem volt semmi baj ebből, és megerősítettük utólagosan úgy ezt a gerendát, hogy ma már ilyen veszélyforrást nem jelenthet. Nagyon érdekes része a kisföld alattinak az oktogon. A nagykörüti főgyújtő csatorna keresztezi itt a kisföld alatti vonalát, és hát elődeink nagyon nagy gondba voltak, amikor ezt a kisföld alatti tervezték, hiszen a csatorna már ott volt, viszont mindenféleképpen a föld alá kellett kerüljön ez a kis föld alatti, úgyhogy a csatorna és az úttest közötti magasság az adott volt, és akkora volt, amekkora, ezért lett a kis föld alatt ilyen kicsi, tulajdonképpen ilyen nyomott, mert magasabb kocsi nem fért át ezen a szelvényen. Még így is egy picit meg kellett emelni az útpályát az oktogon, ahhoz, hogy legalább ekkora kocsi születhessék. A vasúti pálya is olyan, hogy egy ilyen púp van a csatorna tetején felett, úgy megy át a kis föld alatt is, hát természetesen az út is a körút vonalában egy picit túl van emelve, fel van emelve, azért, hogy az alagút elférhessen alatta. Ennek kiküszöbölésére is tettünk most kisebb lépéseket, ezt a csatornát lefejeltük, mint egy 30 cm-rel, helyette egy új szelvényt építettünk a műtárgy alatt, ami a keresztmetszetét megtartotta az eredetinek, azonban alacsonyabb szelvényűvé tette, így tulajdonképpen mérséklődött most a kis föld alattinak a pályapúpja, így a járművek is sebesebben haladhatnak ezen a szakaszon, hiszen korábban jelentős sebességkorlátozással lehetett csak ezen a szakaszon közlekedni.
Ez egy nagyon alacsony alagút, okozott-e valamilyen gondot ez a kocsik megtervezésében, hiszen nagyon kis magasságú kocsikat tudtak csak itt elhelyezni?
Egy nem egészen 3 méter magas csak az alagút, pontosan 2,85 méter, és ezért a kocsik szerkesztésével kellett az alacsony alagúthoz alkalmazkodni, hát ezért tervezték ezt az úgynevezett hattyúnyak alakú hoztartót, és ezért készült az áramszedő is ilyen függőleges rugózású rendszerrel, ami hát nem igényelt nagy szerkezeti magasságot.
A Vörösmarty utca és környéke néhány kedves helyről nevezetes, vagy néhány nevezetes épületről, építményről?
Talán a legnevezetesebb ezek közül a régi műcsarnok, ahol ma a képzőművészeti főiskola működik. Egy nagyon szép épület. És egészen a Szép Művészeti Múzeum megnyitásáig itt voltak a Szép Művészeti Múzeum külföldi gyűjteményének a kiállításai. Én most nem tudom, hogy a Báb Színház például pontosan mikor épült, de valószínűleg az is az odalátogató közönség és a gyerekközönség is igénybe vette a föld alatti vasutat már a kezdetektől.
A Lukács Tukrázó közönsége?
Hát ők is valószínűleg igen.
A föld alatti a tőkés fejlődés legmeredekebb szakaszain is megőrizte plebejus jellegét. Inkább a szellem kiemelkedő embereit lehetett a peronon látni, hiszen a kulturális élet igazi gócait érinti. Sokat jártak rajta zenészeink, Mahler Gusztávtól Kodáig, aki egyébként a halála után róla elnevezett Köröndön lakott, hiszen a Vigadót, a Zeneakadémiát, az Operaházat, az Operettszínházat így lehetett könnyen, olcsón, kényelmesen megközelíteni. A föld alattival jártak az Andrássy út irodalmi kávéházaiba, Lido, Opera, Japán, Abbázia, Íróink, Aditól Kassákig, az Újságíró Szövetség, Egylet, Kamara miatt igénybe vették hírlapíróink. Festőinket, szobrászainkat ehhez a közlekedési eszközhöz kötötte a Szépművészeti Múzeum, a Főiskola, a Műcsarnok, az Ernst Múzeum, a Nemzeti Szalon, amely az Erzsébet téren állt.
Az építkezési területet egyébként 1 méter 80 centi magas palánkkal vették körül, hogy ne zavarják a lakókat főleg, és a ilyen fából kis hidakat építettek, hogy azért átjárni.
Tehát a kereszteződésekben?
Kereszteződésekben, igen. Még érdekesség talán, hogy a föld alatti építését megelőzően ilyen nagy volumenű betonépítkezés nem folyt Magyarországon, ezért az Aréna úti forgalmi telepen egy cementvizsgáló állomást állítottak fel, és egy próba fél alagút szakaszt is építettek, ahol a terhelési próbákat tartották.
Teljes méretben fölépítettek egy alagút szakasz, vagy ez egy makett volt?
Ez egy az egyes méretű alagút szakasz volt, de csak a felét építették, tehát nem 6 méter szélesre, hogy normálisan az alagútak voltak, hanem 3 méter szélesre, tehát egy nyomvonalnyira építették meg.
És hogy sikerült ez a teherpróba?
A teherpróba jól sikerült. Egyébként a föld alatt itt a kevésbé forgalmasra tervezett helyeken 16 tonna összsúlyú járművek terhelésére, a forgalmasabb helyeken pedig 24 tonna összsúlyú járművekre számították a terhelést.
A kisföld alatti története, hála Istennek, nem bővelkedik rendkívüli eseményekben, egy-kettő azonban az évtizedek, ugye most lassan 100 év alatt mindig előfordult.
Először csak füstölni kezdett a kocsi, ha jól emlékszem, éppen a Váci körúti megálló környékén. Akkor összekapcsolták egy másik kocsival, illetve tolta egy másik kocsi. Azonban akkor a tolókocsiból csaptak ki már lángnyelvek, és ezért az utazó közönséget sürgősen kiszállították a járművekből, és aztán a Városligeti végállomáshoz utasok nélkül járatták el a kocsikat. Az ellenállással volt probléma, úgyhogy a tűzesetet követően felülvizsgálták a rendszert, és valamit változtattak is rajta, úgyhogy több ilyen tűzeset aztán nem fordult elő. Tehát ez is jó téma volt. Éppen Göre Gábornak talán idézhetünk belőle.
Föld alatt való vesződelömről zeng e héten Göre Gábor bíró úr a következőképpen. Hogy így majd, hogy mög nem rökönyödtünk az nagy melegbe, mondok a sógornak, sokat hallottunk már az föld alatt való vasútról, legjobb lesz, ha most szőrzünk arról egy kis tapasztalatot. Hát éppen jókor érköztünk, mert alig, hogy megalkuttunk az bilétára, oda gurult nagy söbösen az föld alatt járó gőzös. No fene szoros ajtót töttek rája, alig fértünk be rajta a sztalisznyával. Hanem bizony itt se volt híresebb, mint odafönn, majdnem szétdurrantunk. Aztán alig mentünk egy futamodást, azt mondi a szkanbakter, szálljon ki mindenki, mert tűz van. Hát az igaz, hogy füstölgött is az kocsi fara. De mondok oda se neki, ha megfizettük az utat, egy kis melögött kiállunk. De azt mondi a szkanbakter, ki kell szállni? Mondok, akkor adják vissza a spízünket. Azt mondi, olyan nincs. Na mondok, hát huncotok is akkor maguk. Aztán, hogy pipára gyújtottunk az tűznél, gyalogban laktunk tovább a föld alatt. Mondok a sógornak, hogy tudták ezt a nagy lyukat idefúrni? Azt mondi a sógor, a Manó tudja, az is lehet, hogy az ilyen nagy lyukakat készen árulják. Huncot az nímöt? Hát ránk kiabálán egy másik kanbakter, hogy azt mondi, hogy mernek itt gyalog. Mondok, megfizettünk. Azt mondja a sógor, bizony Pestön már azért is fizetni kell, ha gyalogol az ember. De azt mondja a szkanbakter, csak gyűjjenek ki kentök, mert megszűnt az vasút az tűz miatt. Megszűnt-e? Mögám, bezárik. Na mondok, ölék kár érte. Sógor, mondok aztán a Durbin sógornak, meg kellene vönni ezt a fene nagy lyukat. Minek? Pincének, mondok.
Régi kocsiknál kívülről rázárták ám az utasokra az ajtót, ez volt a peronőrnek az egyik feladata, hogy volt egy ilyen kalantyú, amivel kívülről zárták a kocsikat, és a beérkező az állomásnak természetesen nyitották. Tehát ez is jellegzetes föld alatti vasúti megoldás volt.
Az imént szó volt a kapacitásról, tehát az omnibuszok szűkös kapacitásáról, és úgy tudom, hogy a kisföld alatti a milleniumi kiállításkor óriási mennyiségű tömeget szállított el, tehát már rögtön az elején.
Igen, hát azt a mennyiséget aztán később sose érték el a megnyitás évében, tehát a kiállítási évben több mint 3 millió utast szállítottak. A későbbi években sokkal szerényebb, ennek egy tizedén alig haladta meg a későbbi utasforgalom.
Életkép
a milleniumi kiállítás idejéből.
Éppen vasárnap volt, és a föld alatti vasúton sok ember várakozott. A kalauz azonban keveset engedett be a perronra, a többi pedig a rács meget maradt, mint a majmok az állatjelben. Ekkor érkezett a kocsi, mely zsúfolva volt. A kalauz erre a kocsihoz ment, és kihúzott egy embert a kocsiból, és azon indoklás mellett, hogy az teli van, a rács megé kergette az embert. Minden következő kocsi zsúfolva volt, és mindegyikből kihúztak egyet. Úgyhogy egy óra múlva már tömve volt a rács mögötti tér, és a rácsos kaput végleg be kellett zárni. Bennünket pedig kikergettek, mint az ürgéket a föld alól.
Tudjuk azt, hogy a Pajza utca és a Városliget közötti szakasz volt a legnehezebb építési szakasz a talajvíz feltörése miatt. Hogyan védekeztétek, milyen szigetelési módszereket alkalmaztak a múlt század végén?
A föld alatti vasútnál egy nagyon korszerű szigetelési módot alkalmaztak. Nemez lapokat itattak át bitumennel, és ezeket ilyen egymásra fektették, ilyen átfedő illesztéssel. Ez adta tulajdonképpen a szigetelést, és ez egy nagyon jó módszernek bizonyult, mert egészen addig, amíg mondjuk nem bontották meg ezt a rendszert, nem ázott be a föld alatti a problémák. Például, hát én a föld alatti múzeumért tudom leginkább, hogy nem ázott be addig, korábban ez a felhagyott vonalszakasz, amíg az átépítés során ezt a rendszert nem bontották meg, és ahogy kibontották is, megvolt, még egész jó állapotban volt ez a bitumenbe áztatott nemez.
Ez most a 70-es évekbeli átépítés?
Igen, arról beszéltem.
Bizony 100 éves, az akkori szigetelési technológiák sem voltak olyan tökéletesek, mint a maiak, és a 100 év alatt az szigetelés bizony nagyon nagy mértékben megsérült, rongálódott, tönkrement, és emiatt az alagút nagyon sok helyen beázott. Azt hiszem, ezt az utasok is számtalan helyen tapasztalták az állomásokon, hogy hát a fejükre csurgott a víz, amikor esett az eső. A vízelvezető rendszer is teljes egészében felmondta a szolgálatot, az alagút egyes szakaszai vízbe álltak, pangott a víz, és hát ennek volt egy ilyen kellemetlen szaga.
A Hősök tere ismét egy sokkal nagyobb állomás, mint az előző három, és Ágnes említette az imént, hogy itt a forgalmi teleppel való kapcsolatról kíván beszélni.
Hát igen, mert a forgalmi telep az Aréna úton volt, és a...
Tehát ez a mai Dózsa György út?
Mai Dózsa György út, a MÁV kórháznak az új épülete található ott, ahol a forgalmi telep volt. Ezt egy alsó vezetékes vágány kötötte össze a föld a feletti szakaszával már a föld alatti vasútnak, tehát itt innen lehetett a telepre elvinni a járműveket, illetve hát itt garazsírozták a kocsikat.
Amikor... Tehát itt kibújt a föld felszíne fölé a kis föld alatti?
Igen, az egykor volt honvédelmi pavilonja mellett a Minenamik kiállításnak ott bújt ki a föld alól.
Ez a honvédelmi pavilon hol volt?
Hát ez gyakorlatilag itt valahol a Gundel, a tó tó között, ugye akkor még nem volt a Szépművészeti Múzeum épülete, de az a mögött volt. Ott jött ki tulajdonképpen a föld alól. A Városligeti tó mellett vezetett a pálya, és a felszíni állomás, az első felszíni állomás az állatkertnél volt. ez egy nagyon nagy forgalmú állomás volt. Nem csak az állatkert miatt, hanem itt volt a közelben az ős Budavára, a mai Vidám Park egykori elődje, és ide nagyon sokan jártak, és azok bizony a föld alattival utaztak. Egyébként az állatkerti megállóhoz épült a Wünsch Róbert féle vasbeton híd, amelyiknek az architektúráját ugyanaz a Brüggemann György tervezte, aki a Deák téri és a többi azonos stílusú lejárót kivételt képezett, ahogy már mondtuk, a Vörösmarty tér és az Oktogoni.
Ezt a hidat ma is használják?
Ma már nem használják, hiszen a 73-as rekonstrukció során megszűnt a föld alatti vasút felszíni szakasza, azonban műemlékként ezt a hidat megtartottuk, és reméljük, hogy meg is marad.
1970-es éve volt egy nagy átépítés, amikor meghosszabbították a pálya vonalát. Ez pontosan hogyan alakította át a kisföld alatti pályáját és közlekedését?
Hát a felszíni szakasz megszűnt, és a Városligeti tó alatt ilyen átlós irányba vezették el a pályát, amelyik most az új megállóig, ami gyakorlatilag a régi végállomással szembe, séjjel szembe kapott helyet. Ez az új szakasz ugye a Mexikói útig épült, 1200 méter körülbelül az új szakasz hossza, amit építettek. Na most a rekonstrukció során nem csak a felszíni szakasz szüntették meg teljesen, hanem átalakították a pályát is, új járműveket szereztek be. Az egyetlen, ami nem tudtak változtatni, ugye az az alagút magasság volt, tehát ismét a kocsikkal kellett az alacsony alagúthoz alkalmazkodni, és ezért az új járművek csuklóterébe helyezték el a villamos berendezéseket, gépészeti berendezéseket, és így sikerült kicsit megtartva a régi formát, ezt a hattyúnyak alakot egy picit legalábbis hát ilyen átköltött formában őrzik ezek a ganz járművek.
Felújítás egyik alapvető oka volt a vasúti pályának a rossz állapota. Korábban itt hagyományosnak mondható zuzottka ágyazatú pálya volt, amiben talpfák voltak, és a talpfákra voltak a sínszálak leerősítve. Ez az állapot már nem volt visszaállítható, ezért egy új megoldást kellett keresnünk. A megoldás hasonlít a nagy metrónál alkalmazott megoldáshoz. Itt az uzott követ helyettesítő betonágyazat került lefektetésre, és ebben a betonágyazatban kerültek tulajdonképpen a sínek ragasztás útján rögzítésre. Hát sajnos a betonnak az uzott ágyazattal szemben van egy olyan tulajdonság, hogy a közlekedésből eredő zajok felerősödve kerülnek ki a kocsi alól. Egy picit valóban hangosabb a pálya.
Gyakorlatilag 1973-ig közlekedtek a legrégebbi kocsik, akkor vonták ki őket végleg a forgalomból. Mi lett a sorsuk?
Hát sajnos nem nagyon jó lett a sorsuk, bár egy pár kocsi megmenekült. Hát a Föld alatti múzeumban elhelyezett 19-es meg 1-es számú kocsiról már beszéltünk. Ezen kívül egy eredeti kocsi a Brüni Műszaki Múzeumba került, ott várja a felújítását. Egyéb múzeumok is szerettek volna szerezni ezekből a kocsikból, hiszen Európa, az európai kontinens első föld alatti vasútjának a járművei voltak. Azonban hát különböző hát anyagi és hát egyéb természetű okok miatt ezek a vásárlások tulajdonképpen aztán mindegyik megfenek lett valahol. Hát most arról van szó, hogy még a meglévő egyetlen darab kocsit, a 11-es, azt a BKV felújítja és nosztalgia járatokban majd közlekedtetni fogja. Én magam részéről sajnálom, hogy sem a Siemens cég nem tudott szerezni kocsit, sem a amerikai múzeumoknak nem volt ennyi pénzük, tulajdonképpen a szállítási költséget nem tudták kifizetni.
száz évet kibírtad a kis föld előtti. Mit gondol, kibír-e még százat?
Ugye a szlogenünk is az volt, hogy 100 év múlt és 100 év jövő. Mi úgy foglalkoztunk ezzel a kisföld alatti rekonstrukcióval, hogy ez valóban igaz legyen, és amit elvégeztünk munkát, az legalább 100 évig jó legyen. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült, és egy nagyon értékes és maradandó létesítményt hoztunk létre a kisföld alatti felújítása kapcsán.
Föld alatti Budapest. Kedves hallgatóink, a millenniumi föld alatti vasútról szóló műsorunkat hallották. Részletek hangzottak el Kőbányai György írásából. Közreműködött Péter Ferenc. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Szerkesztő-rendező Markovics Ferenc.
Dokumentum műsor 1995-ben készült, és legutóbb 1995. december 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Föld alatti Budapest, a Szikla Kórháztól a Kőbányai pincékig. Markovics Ferenc dokumentum műsora.
föld alatti Budapest város a város alatt. Nomeg barlangokban, metróalagutakban, óvóhelyekben és a körülöttük burjánzó legendákban megtestesülő történelem. Legnagyobb részük vagy egyáltalán nem, vagy csak korlátozásokkal látogatható. Némelyik remek turista csalogató látványosság lehetne, persze ha akadna rá pénz. Más esetekben pedig legjobb megoldásnak a pincék betemetése látszik. Mai föld alatti kirándulásunkhoz a Várhegy alatt ereszkedünk alá a mélybe, s majd csak Kőbánya pincénél bukkanunk elő a föld alól. Ha a Krisztina körút felől érkezünk a várhoz, a lovas úton alig észrevehető rácsoskapus kőépítményt láthatunk. A kapu mögött a II. Világháborúból megőrzött sziklakórház rejlik, berendezett műtőkkel, röntgennel, kórtermekkel, raktárakkal. A konyha több mint 50 éves tűzhelyeivel, kredenceivel olyan, mintha frissen melegítendő ételekre várna. A sziklakórház a 30-as években eredetileg föld alatti műkincsraktárnak épült. A háború közelettével lett belőle a János Kórház sebészeti szükségkórházva óvóhelye. Miután Szél Károllyal, az országos polgári védelem munkatársával átverekedtük magunkat a számos légóajtón és légzsilipen, váratlan esemény zavarta meg nézelődésünket.
Most egy gépház előtt állunk, ide be tudunk menni? Hoppá!
Na, elment a villany.
Most éppen tök sötét van, csak egy elemlámpa világít.
Központi áramszünet van.
Ez a gépház, ez egy ilyen villamos központ tulajdonképpen, ahol most éppen nincs áram. Jaj, de szép, amennyit látok itt elemlámpa fény mellett. Ez egy áramfejlesztő agregátor. Nem indítjuk be?
Hát be lehetne indítani végső soron. Ez két darab jendrasik típusú agregátor.
Ganzgyár készítette. De nagyon régen, amennyit látok belőle.
Hát igen, ezt az 1940-es években gyártotta a jendrasik, és ez teljesen el tudja látni szükségállapotban a sziklakórháznak az áramellátását.
A szükségállapotban, mert nincs áram.
Igen, de hát azért ez így nem indul automatikusan, hanem ezt kézzel kellene beindítani.
Gondolom, aki itt volt, mint beteg vagy orvos a háború alatt, az gyakran megtapasztalta ezt az érzést, amit most mi átélünk, mert elég nyomasztó.
Hát igen, természetesen azért egy háborús körülmények között órákon keresztül, sőt napokon keresztül nem volt elektromos áramszolgáltatás. Hát ebben az esetben megtalálták azokat az áramforrásokat, hogy egy akkumulátoros biztonsági világítással rendelkeztek, hogy magát a műtétet végre tudják hajtani.
Említette a felvétel előtt, hogy találkozott olyan várbeli lakosokkal, akik megfordultak itt a sziklakórházban, mint betegek ők. Meséltek valami érdekes élményt vagy történetet az itt töltött napokról vagy hetekről?
A felszabadulás 25. évfordulója alkalmából az akkori híradó készített felvételt, és ekkor megszólaltattunk vári lakosokat, akik itt élték meg az ostrom idejét. Akkor ebbe a kórházba, ami tulajdonképpen 70-80 fő befogadására volt előkészítve és képes, körülbelül 150, tehát majdnem duplája helyezkedett el a kórház területén. Akik nem fértek be, azok a csatlakozó barlangrendszerbe kerültek elhelyezésre. Volt olyan lakó, aki elmondta, hogy a szalmazsákon feküdtek, és a mellettük lévő másik szalmazsákon egy ilyen gyors amputáló műtétet hajtottak végre az orvosok, hiszen nem fértek egyszerűen már be a kórházba.
És úgy tudom, hogy a sebesült német katonák is itt voltak a magyar polgári lakosokkal együtt.
Találkoztam már olyan volt német katonával, aki mint turista jött vissza, és elmondta, hogy ő két hétig feküdt itt ebbe a kórházba, és itt mentették meg tulajdonképpen az életét.
Ez annyira érdekesek ezek a régi rekvizitumok, nem gondoltak még arra, hogy itt múzeumot csináljanak?
Hallottam már olyan szándékról is, hogy egy kórházmúzeumot kívánnak majd egyszer itt kialakítani. Én örülnék neki, hiszen egyedülálló lenne az egész országba.
Hogy hát Európában is talán?
Valószínű Európában is. Nem beszélve arról, hogy ennek a barlangrendszernek a kialakítása, kialakulása inkább így mondanám, ami a jégkorszakban kezdődött, és később itt a különböző történelmi korok tették szükségessé, hogy az emberek meneküljenek a betolakodó ellenségek ellen, és ezért kiváltak különböző halagutakat, helységeket, ezeket összekötötték, és így alakult ki a budai vár alatti barlangrendszer, ami egész Európában egyedülálló, hiszen egyetlen főváros közepén sincs egy ilyen összefüggő barlangrendszer.
És akkor itt jön most a hullakamra?
Elég sokat kellene itt felgyalogolnunk, de mint minden kórházban az emberek meghaltak, ezeket innen el kellett távolítani, nem akarták átvinni a barlangrendszerbe vissza az embereken keresztül, hiszen az akkor is borzalmas, nyomasztó állapotot válthatott ki emberekből, ezért egy részben egy menekülő lépcsőház is ez itt, amielőtt állunk.
Ki van írva, hogy feljárat a Szentháromság utcára?
Igen, ez felmegy a Szentháromság utcába egy háznak a pincéjébe, és onnan ki lehetett menni a szabadba. 13-15 méter körüli mélységben helyezkedik el maga a sziklakórház. A hullákat itt vitték fel, és helyezték el egy hullakamrába. Ebből a hullakamrából vitték, aztán szállították el őket a temetőkbe a II. Világháború alatt. Másrészt annak is szépült ez a feljárat, hogy egy menekülő lehetőség, hogyha a létesítménynek a bejárati része, vagy a hátsó részén sziklaomlást történhetett volna, akkor erre ki tudtak menekülni a szabadba az emberek.
Az igaz, hogy itt a várban több házból is le lehetett jutni a sziklakórházba titkos lejáratokon?
Hát ezek nem titkos lejáratok, hiszen a vári házak úgy épültek meg, hogy van egyszer a háznak a pincéje, és a pincéből pedig a barlangrendszerbe egy lejárat, melyet úgy építettek, úgy alakítottak ki, hogy bármikor a vári lakók ide le tudtak jönni, és a barlangi folyosókon keresztül a vár teljesen más oldalán tudtak kijönni a föld alól. Ez minden házból megvan, megvannak ezek a lejáratok, de le vannak biztonsági okok miatt falazva, hiszen ugye rengeteg alkalmat adott arra is, hogy a különböző nem kívánatos elemek itt a barlang rendszerbe bejutván a házak pincéjébe felmentek, és a lakosoknak a pince fülkéiket kifeszegették, és a szükséges ott tárolt anyagaikat eltulajdonították.
A sziklakórház bejáratától nem messze lévő lépcsőn fölkapaszkodunk a várba, jó 5 perces séta után érkezünk el az országos villamos teherelosztó központjába. A modern, csupa üveg épület szerényen húzódik meg az országos levéltár Ódon tömbje mellett. Itt Kapás Mihály, az országos diszpéccsel szolgálat vezetője fogadott.
Elég őrült világban élünk, mindenféle terrorista meg anarchista alakok szaladgálnak közöttünk, nem is tudjuk némelyikről, hogy kicsoda, micsoda. Eljátszott már azzal a gondolattal, hogy mi lenne, ha mondjuk ott valaki, akiről azt hiszi, hogy már régi jó ismerős, és bekerül a központba, ott valami ezt hozzányúl, elkapcsol, belenyúl, és valami nagy zűrzavart vagy üzemzavart okoz, ilyen elképzelhető?
Nem tudnak belelépni innen a hálózatba, innen közvetlen működtetés nincsen, innen szóban tudunk kiadni utasításokat működtetésre, de közvetlen, hogy mi itt kikapcsoljunk valamit egy nyomógombbal, ezt nem tudjuk megtenni, úgyhogy ilyen veszély nem fenyeget bennünket. Ha valakinek ilyen gondolatai támadnának, akkor legfeljebb ezt az éppen szolgálatban levő 3 kollégában okozhatnak kárt, esetleg a vezénylőteremnek a felszerelésében, de az üzemet ezután tovább tudnánk vinni.
Bizonyára még az idősebb vagy középkorú hallgatók emlékeznek a Tánzzal fesztiválokra, meg a Kimitudókra, amikor az ország lakosságának úgy kellett szavazni, hogy otthon föl kell gyújtani a villanyt, ha valamelyik énekes tetszett nekik. És ha jól tudom, akkor a közelben lévő régi központjukba futottak be ilyenkor a szavazatok, vagyis a lámpagyújtások. Ez helytálló megállapítás?
Igen, ez valóban így történt annak idején is, és jelenleg is az ország villamos energia fogyasztását és a pillanatnyilag éppen szükséges teljesítménynek az értékét, azt itt ebben a helyiségben nagyon pontosan tudjuk regisztrálni, mérni.
A műsor különböző föld alatti helyeket mutat be, és volt régen egy föld alatti központjuk, ez a bizonyos hely az Úri utcában, ahova befutott a lámpagyújtogatásnak a jelzése. Ezzel mi történt?
Hát ez ma már történelem. 1951-ben költözött át a teherelosztó a Révész utcából a föld alá. az Úri utca 72-nek a föld alatti helyiségében alakították ki az új teherelosztót, a technika akkori legmodernebb vívmányaival szerelték fel, megfelelő távmérésekkel, távjelzésekkel, és szolgálta ezt a szerepet 1979-ig.
Milyen meggondolásból került akkor ez a központ a föld alá?
Az 50-es évek honvédelmi elveinek is ez felelt meg. A hidegháborús fenyegetettség időszakában az ilyen stratégiailag fontos pontokat mindig jól védhető helyre igyekeztek telepíteni. Mélyen a föld alatt volt. 10 és 30 méter között több emeleten helyezkedett el a terrelosztó. Nem voltak igazán kiválóak a munkafeltételek.
Itt viszont annál jobbak. Itt most, ahogy hallják a hallgatók, valami sípol. Mit jelez ez a sípolás?
Ez a sípolás hívja fel a diszpécser figyelmét arra, hogy az országos hálózaton valahol valamilyen esemény történt, jelen esetben egy megszakító kapcsolódott ki egy alállomásban, és ennek a pontos helyét egy villogó lámpa rögtön jelzi is.
Kicsit olyan, mint az Orion űrhajó kalandjainak az irányító központja. A termet egy félkör alakú hatalmas tábla uralja, amelyen, mint megtudtam az előbb, az ország villamos hálózatának sematikus ábrája látható, piros, zöld és egyéb fényekkel, villogó lámpákkal.
Reggel mindenki, mikor felébred, akkor villanygyújt, bekapcsolja a teafőzőt, a gyárak elkezdik a munkát, erősen nő a terhelés. Ha nem avatkoznánk be az erőműveknek a termelésébe, akkor teljesítményhiány lépne fel az országban, a saját erőműveink felé adunk ki teljesítmény növelő utasítást. A mi munkánknak az eredménye az, hogy a villamosenergia mindig kellő mennyiségben rendelkezésre áll minden ponton, hogy a frekvencia megfelelő értéken van. Ezt azt hiszem mindenki észrevette, hogy a 70-es évek vége felé a hálózatra kapcsolt órák, általában szovjet importból jutott a lakosság ilyenekhez, azok erősen késtek. Hát ha valaki megtartotta ezeket az órákat és most figyeli, akkor láthatja, hogy ez 15-20 másodpercnél többet soha nem késik. Ha mégis elérnénk ezt a 20 másodperces késést, akkor Laufenburgból, Svájcból kapunk egy utasítást arra, hogy növeljük meg egy picit a hálózat frekvenciáját. Ez olyan kismértékű, hogy ezt a fogyasztó gyakorlatilag nem érzékeli, viszont egy nap alatt körülbelül korrigálni tudjuk ezt az idő elcsúszást, és ismét szinkronba hozzuk a csillagászati időt és az elektromos időt.
Voltunk már sziklakórházban, jöjjön most az igazi szikla. Légi irányító ismerőseimet a 70-es években enyhe titokzatosság lengte körül, mikor a Kisgellérthegy oldalában megbúvó munkahelyükről beszéltek. Az atombiztosnak mondott bunker ma üresen áll, s a mellette lévő épületből megy a Magyarország felett átrepülő és a Ferihegyet érintő gépek irányítása, de már nem sokáig. Navrág Gábor, az irányítók egyik csoportvezetője, 15 év után most először ment le velem egykori munkahelyére.
A föld alatt vagyunk már igen mostoha körülmények között. Ez egy használaton kívüli egykori irányítóközpont bejárata a sziklában?
Igen, ez a szikla belsejében van már.
Milyen vagyunk a föld alatt?
Meg se tudom, csak 50 és 80 méter között, tehát olyan jó 10 emelet, 15 emelet egész biztos, hogy megvan.
Tehát ami sziklarétek fölöttünk van a Kisgellérthegyből.
Igen, körülbelül. Ez volt a munkatermünk, itt le volt válasz egy üvegfallal, és mellettünk voltak a katonák. És egy idősebb csoportot adott a meghalt szegény Isten nyugasztalja, a Józsa Tóni bácsi, nagyon szerettük mindnyájan. Egyszer egy katona egy áthintett neki üvegfalról, ugye nem hallott, hogy mit mond, csak mutatott egy ilyen hármast a kezével, és azt akarta csak jelezni, mint kiderült, hogy három kávé készen van, a katonák csinálták nekünk a kávét. Szegény Tóni bácsi, aki nagyon félt így mindentől, ugye a nyugdíját félte, szegény mindig fél évig, ha élvezte. Azt hitte, hogy a hármas folyos, a hármas kapura, akkor ez Kelebia volt, tehát Jugoszlávia felé belépő gép, hogy a hármas kapura jön egy gép. És hihetetlen pánikot kivert itt, hogy kijön a hármas kapura, itt irányítókat azon oda rohant, hogy hívjuk Belgrádot, stb. És visszamondta, hogy nem tudjuk, hogy kijön a hármas kapura a katonáknak. Erre a katonák azon a rendszerben azt hitték, hogy jön valaki tényleg, egy öngerjesztő rendszer beindult, és elkezdték a hármas kapura, már vadászt emeltek majdnem első fok, vagy lehet, hogy el is emelték a vadászköteléket. Hát az tisztázott, hogy csak három kávé van kész, az a dolga, de általában ilyen vadászemléseket végül is aztán csak sikerült mindig valahogy elsúmantani, tehát a honvédség ugye akkor üzemanyagpénz nem számított, tehát mindig egy gyakorlás terhére végül is beírták a költségeket, nem fizetették ki velünk, vagy a polgári irányítással.
Riadónak számított ez is.
Igen, igen. Főleg az első fok az nagyon gyakori volt. Tehát ha nem sikerült a határ előtt már jóval tisztázni egy gépet, hogy ki az, mi az, akkor a minimum az volt, hogy a vadász már készültségbe helyezték.
A Szikla egykori közös katonai és polgári központjából feljutva a mai irányítóterembe, egy kérdés nem hagyott nyugodni.
Air Berlin 4595 Budapest. What's the speed in Mach? Roger, thank you.
Pontosan mit jelent a vadászemelés?
Amikor nem tudjuk gyorsan azonosítani a gépet, tehát a szomszédos körzetre nem sikerül azonnal tisztázni, hogy milyen gép lépett be, akkor a honvédség megfelelő erői. Ha nagy sebességű gépről van szó, akkor a vadászgépek, amennyiben kisebb sebességű gépről van szó, tehát általában ezekkel szokott több probléma lenni, hiszen ezek nem kereskedelmi pilóták, hanem ilyen hobbi pilóták, tehát ilyen kisebb Piperek, Cessnák. Tehát ilyen kisebb eső gépnél pedig a elfogó helikopterek, tehát a Mi-24-es helikopterekkel rárepülnek, és hát azonosítják a légjárművet, ami engedi.
Leszállásra kényszerítik?
Adott esetben leszállásra is kényszeríthetik, de erre nem volt példa. Inkább csak arra volt példa, hogy valóban egy osztrák gép eltévedt, nem akart Magyarországra belépni, Szlovákiába repült, de eltes inkább segítséget nyújtottak neki helikopterek, amikor Pápára lekísérték, ott megebédeltek, üzemanyagot vettek fel, és folytatták útjukat.
Miért éppen ide került ez a, főleg az átrepülőgépeket irányító központ?
Ez 1966-ig kim volt Ferihegyen, és egybe volt. Az akkori katonai doktrínának megfelelően sajnos beköltöztették ide a irányító állományt, hogy egy ilyen közös katonai polgári irányító központot hozzanak létre, aminek nagyon merev rendszer volt. Itt légi folyosók voltak, három légi folyosó keresztezte mondjuk 70-es évek közepén végén az országot. Ezek akkor már 20 km szélesek voltak, előtte csak 10 km. Minden más terület ezen kívül tiltott légtérnek számított. Tehát bárki, aki csak véletlenül is kiment a légi folyosóból, az veszélyeztette a vadász elfogást. Abban az időben magyar légtér az gyakorlatilag egy katonai, és inkább úgy mondom szovjet katonai, hiszen a döntőre szovjet, akkor szovjetunió légjárművére vadászgép repkedtek, és így fősóba kellett nekünk a polgár légiforgalmat lebonyolítani úgy, hogy 80-81-ig nem is volt radarunk, tehát csak eljárás irányítással dolgoztunk, ami igen nehéz volt abban az időben.
Engem itt a legjobban izgat ebben a teremben az egy hatalmas számítógép monitor, amin Magyarország sematikus térképe látható, és a térképen, ha jól gondolom, akkor különböző repülőgépek számai és szimbolikus jelei láthatók, és rendkívül lassan mozognak legalábbis itt a térképen.
Most körülbelül 15-20 repülőgép van az ország felett, ez viszonylag egy csendesebb, nyugodtabb időszak. Délőtt 10 óra, igen. Amit ma éppen látok, az az, hogy a Jugoszlávia felé sokkal kisebb a forgalom, és az északi szektorunkban, ahol lényegesen kevesebb gép szokott ez időtájt menni, sokkal nagyobb a forgalom, tehát nyilvánvaló, hogy főleg a nyugati gépek, ahogy nézem a Lufthansa, meg érlő, hogy német gépek, elkerülik a jugoszláv légteret, gondolom a válság miatt, és más útvonalakat, inkább a Románia, Magyarország, Szlovákia, Németország tengelyen repülnek. Ez lehet, hogy két katonai gép.
Most mi történt?
A konfliktus jelző rendszer bejelzett, de valószínűleg két katonai gép.
Ez azt jelenti, hogy valamiféle veszélyhelyzetet jelölhet ilyenkor a gép?
Van egy olyan biztonsági rendszerünk, hogyha két gép körülbelül egy-másfél percen belül olyan pozícióba kerül, hogy túl közel egymáshoz a megengedett minimum alatt, akkor először sárgával, ilyen sárga pálcikával jelzi, hogy konfliktus alakulhat ki, majd ha már veszélyesebb helyett, akkor pirossal. Itten bejelzett pont éppen, de ez két vadászgép volt, egyetlen megállapítható a kódjából, ott viszont pont az a cél, ugye, hogy közel kerülnek egymáshoz, hiszen ők állandóan elfogást gyakorolnak.
A kettes villamos közvágóhídi végállomása mellett több mint 100 éves, szépen felújított épületekben van a fővárosi csatornázási művek Ferencvárosi szivattyú telepe.
Szabó György telepvezetővel először a két medencés szűrőházba ereszkedtünk alá, ahová körülbelül 400 ezer ember szennyvize ömlik be, s mechanikus szűrésen esik át.
Amikor engedélyt kértem erre a felvételre, akkor először azt gondoltam, hogy régi fotókon láttam, hogy a csatornában csónakkal mennek, és hogy én is leereszkedem, és aztán egy hölgy erről lebeszélt engem. Ennek mi az oka?
Több oka lehet, az egyik egészségügyi okok miatt. A csatornában dolgozó kollégáink védőoltást kapnak.
Én engem is megfenyegettek, hogy be fognak oltani, ha le akarok menni.
A másik oka, hogy a főgyűjtőben a víz megnövekedett, hát valamikor régen ebbe a csatornába a csónakkal végig lehetett menni. A fiatal mérnök kollégáknak az egyik próbatétele az volt, hogy megcsónakáztatták őket, és hát aki ezt a csónaktúrát hát átérte megpróbáltatások nélkül, az valószínű, hogy megmaradt csatornásnak is.
Ma már mint orral kibírta? Hát itt is elég büdös van szó, ami szó. Ezt ön könnyen megszokta?
Hát én úgy mondanám, hogy itt egy üzemi illat van. A büdös az eléggé tág fogalom. Meg lehet ezt szokni sok embernek a csatornáról. A tömény fekália jut eszébe, főleg azoknak az embereknek, akiknek nincs csatornájuk, és mondjuk a kertjükbe szippantanak. Ez egy lényegesen hígabb folyadék, amiben a fekália beérkezik a telepünkre, meg lehet szokni ezt a környezetet.
Tehát miután a szűrőrendszeren áthaladt a szennyvíz, bejut a Dunába?
Igen.
Hogyan?
A Duna vízállásától függően vagy gravitációsan, vagy pedig szivattyúzással kell a Dunába a vizeket beemelni.
Amennyire tudom, azt is jelenti, hogy pillanatnyilag ez a szennyvíz, ami itt folyik, alacsonyabban van, illetve a csatornarendszer is alacsonyabban van, mint a Duna átlag vízszintje.
Igen. A telepünk körülbelül 2,5 méteres vigadótéri Duna vízállásig tud gravitálni, e feletti vizeket át kell, hogy emeljünk, de nagy záporok esetén a szabad kiemlőkön keresztül lehetőség van a csapadékvizeknek parton való kiengedésére.
Miért pont ide települt ez a szivattyúház, ez a telep?
Annak idején ez volt Pestnek az alsó határa. Katonai lovaglótér volt, sőt érdekesség, hogy a hóhérnak, Fanda Jánosnak volt itt a háza, és a bonzterme is. 1894-ben kezdett üzemelni ez az átemelő telep. Egyébként a geodetikus viszonyok is olyanok, hogy ide kívánkozott ez az átemelő telep. Ide lejt a csatornahálózat. Pest ez enyhén dombos város, és itt találták meg az alkalmas pontot a végátemelőnek. A telepig többségében gravitációsan érkezik a szennyvíz.
Vízszint itt most mekkora egyébként?
3,5 méter körül van ebben a medencében. A csatornában körülbelül 1 méter, 1,20 méter vízszint lehet most.
Itt pedig az embernek olyan érzése támad ebben a hatalmas gépteremben, mint egy hatalmas óceánjáró luxusgőzös gépterme, mondjuk legyen a Titanic, és egy csomó fekete szivattyú megy itt, villany meghajtású szivattyú. Hány darab gép fut itt?
9 darab elektromos meghajtású szivattyú van. Ezek a szivattyúk az 1920-as évek közepén kerültek ide, és egy dízelgépegység van, ami esetleges áramszünet esetén, vagy magas dunavízállásnál besegít a érkező vizeknek az elvezetésébe.
Ezek a szivattyúk a szűrés utáni szennyvizet szivattyúzzák át a Dunába?
Igen.
Hogy itt nem történt egy nagyobb géppark felújítás, hogy itt 70-80 éves gépek mennek a mai napig?
Egyrészt nagyon üzembiztos a gépházunk. Amint a Csepeli telep tisztítótelep megvalósul, akkor ez a telep átmegy ipari emlékké, és reméljük, hogy megmarad az utókornak.
Itt a gépek mellett van egy rögtönzött kis kiállítás, a római elődöktől egészen napjainkig kísérik végig a fővárosi csatornázás szennyvízkezelés történetét, és itt úgy látszik a piros szőnyegből is, hogy itt előfordulnak civil látogatók is.
Az elmúlt években több ízben volt nyílt nap, amikor bárki érdeklődőt szívesen láttunk azon a napon, és megnézhette a telepet, a telepen, amire kíváncsi volt.
A Békés Óhegy parkjában egyszer csak bánya lejárathoz téved a gyanútlan kutya sétáltató. daruval felszerelt akna és 5 darab 3 méteres létra vezet a mélybe. A 10. kerületi önkormányzat két mérnöke, Szarvasi Ákos és Tolnai Gábor, valamint a Fömterv képviselője Nagy István vezetett végig egy néhány éve felfedezett pince szakaszon. Ennek megerősítésén szabályos bányászati módszerekkel dolgoznak.
1244-ben 4. Béla Kőér néven csatolta kőbányát Pesthez. Na most hát a neve is utal arra, hogy itt már akkori időben is ezt a követ építkezésre használták, tehát ez a bányászkodás már azóta tart. Az 1800-as évek elejétől lendült fel, aztán igazán itt a területen a kőbányászat, főleg a nagypesti árvíz után szükség volt a város újjáépítésére, és gyakorlatilag innen teremtették elő az ehhez szükséges követ.
Ez gyakorlatilag olyan szintre emelkedett, hogy a múlt század közepén már a fővárosi akkori tanács is napirendi pontjára tűzte kőbánya kirablását, és gyakorlatilag az ő drasztikus közbelépésük kellett ahhoz, hogy itt ezt a bizonyos kirablást megszüntessék, és gyakorlatilag az 1870-es évek végén a kő kitermelést, kőbányászatot visszafejlesztették, utána kerültek ide azok az intézmények, akik ezeket a föld alatti üregeket megfelelően ki is használták, hát mást nem mondjunk a kőbányai hölgyel, ami gondolom nagyon sok ember számára ismerős.
Pincencert a II. Világháborúban óvóhelyként használták, egyébként ennek a nyomai még ma is látható, nem ott, ahol most állunk, hanem kicsit odébb.
Miben láthatók ezek a nyomok?
Ki van írva, hogy első segélynyújtóhely, továbbá lehet látni olyan maradványokat, amelyek csatornázottságra, valamint vízelvezetésre utalnak.
Annak idején tekintett arra, hogy Ferihegy nincs túl messze, repülőgép alkatrészeket tároltak ebbe a pincerendszerbe, ami végül is egy bombabiztos hely volt, és mindenféleképp ki tudták szolgálni a repülőteret.
Volt-e baleset, mert lehetett időnként, vagy lehet időnként hallani, olvasni, hogy beszakadt az úttest itt meg ott Kőbányán. Voltak ezekből sérüléses balesetek, vagy bármiféle zavar a közlekedésben?
A régi időkből, főleg a sörgyári területeken nagyon sok ilyen pince beszakadás, ahol az ökrös szekeret több 10 méter hosszan dobta ki a légnyomás a járatból, és hát ennek ez volt az érdekesség, hogy a Tudományos Akadémiáról jöttek ki vizsgálni ezt az eseményt, mert annyira nagy és jelentős dolognak tartották.
És mi lehetett az oka?
Hát ugyanúgy a főtérel szakadás. Tehát
milyen szakadás?
Hát mi főtének mondjuk, illetve a bányászok főtének mondják, ez hétköznapi embernek a földémet, a mennyezetet jelenti gyakorlatilag. A kiszorult levegő gyakorlatilag, mint egy puskából, légpuskából kilőtt a szekeret.
1993-ban egy óvodának a kertjében történt egy olyan beszakadás, amelyik nem is tudjuk, hogy micsoda erők védték meg az óvodában tartózkodókat a nagyobb balesettől. Az óvoda egyik sarka leszakadt. Az óvoda sarkát annak idején egy kútra építették rá, a kutat lefették egy deszkával, és erre falaszták föl az épületnek azon részét. Ez a kút egy darabig tartotta magát, illetve az épületet, és aztán a deszka elkorhadásával az épület a kút boszkadt bele.
Kérem, hogy engedjék szabadjára a fantáziájukat, és ha most szabadon lehet játszani a gondolatokkal, ha önök, tehát mint privát emberek lehetőséget kapnának, hogy bármit telepíthetnek ide a föld alá, mi lenne az a létesítmény, amit legszívesebben látnának itt?
Hát én talán egy barlangfürdőt telepítenék erre a helyre.
Hát akár kulturális létesítményt teszem, azt tárlatokat lehetne rendezni, vagy sportlétesítményként is hasznosítható lenne, akár lőtérként.
Tekintette arra, hogy ez valamikor egy teljesen egybefüggő pincerendszer volt, és a több mint 30 kilométernyi pincét beletett a föld alatt járni, ha ezt újból meg lehetne teremteni, akkor egy olyan barlangvasutat, amellyel itt napokat lehetne vasutazni lent a föld alatt.
Most azt játszok, mint a Kalipszon játszok, hogy egy személyes zsűri, a műsorvezető, én a barlangvasutat helyezem az első helyre.
Én el tudom képzelni a két végállomáshoz valahol úgy, mint a metró kijönne a felszínre. Mondjuk az egyik indulhatna a sörgyártól, és akkor mondjuk ez lenne a végállomás.
Szerintem inkább a sörgyel legyen a vége, mert különben igen, kapatosak lesznek az utasok.
Föld alatti Budapest, a Sziklakórháztól a Kőbányai pincékig. Markovics Ferenc dokumentum műsora. A hangfelvétel 1998-ban készült.